művészbejáró Bóta Gáborral.
No, hát Fekete Péter körül mindig zajlik az élet, ugye a Magyar Nemzeti Cirkuszművészeti Központ fő igazgatója megrendez, meg külföldre jár 100 000 helyre zsűrizni, ezt csinálni, meg Zánkára jár, mert hát ott is van a cirkusznak ilyenkor télen is egy játszóhelye, és állandóan rohan, tehát ez az egyik fő ismérve. Most éppen honnan jöttél?
Társulati ülésről jöttem, elemeztük. Hetente egyszer összeülünk a Fővárosi Nagycirkuszban, elsősorban a vezetőséggel, de középvezetőket is meghívunk. Ez egy ilyen 30 fős csapat, akivel végignézzük az elmúlt hétnek az eredményeit, tennivalóit, megnézzük a következő hétnek a feladatait, mindenki elmondhatja a saját területének a gondjait, mindenkinek megszólási lehetősége van. Én egy picit iránymutatok, hogy minek milyen prioritása van az életünkben. Ennek az ülésnek a végéről szaladtam ide hozzád.
És most milyen prioritás van?
Hát prioritása van ennek a gigantikus sikerrel futó Holle Anyó produkciónak a szinten tartásának. Négy műszaki kollégánk el fog menni tőlünk 10-én, akik a biztosítókötelet tartják a launch számba. Az ő pótlásuknak van egy komoly prioritása. Aha. És hát gőzerővel dolgozunk a fesztiválon. Ilyenkor van egy nagyon komoly határidőkkel tűzdelt naptárunk, és ellenőrizzük, hogy ezek a határidők most rendben vannak-e, mi az, amiben csúszásban vagyunk, mi az, amit előrehozunk, vannak-e újabb ötletek, újabb gondolatok. Én most bejelentettem a fesztiválunknak a logóját, a fő üzenetét és az ehhez kapcsolódó tennivalókat.
És ez micsoda?
Hát egy mozdonnyal fogunk elindulni a fesztiválon. Kettős az üzenet, rövid a mondat, de kettős. Egyik oldalon hiszem, hogy a cirkuszművészet a művészetek lokomotívja, érre áll, húz, a leginnovatívabb, a legnagyobb megújuláson keresztül menő művészeti ág a cirkuszművészet, és hiszem, hogy Budapest a világ cirkuszművészetének a lokomotívja. Áttörünk falakat, elődübörgünk, és meghúzzuk azokat az országokat, ahol a cirkuszművészet nem tudott térre állni a művészetek közül. Tehát ezt a fajta lokomotívságot, ezt a fajta mozdonságot, ezt a fajta erőt szeretnénk képben és tárgyban is kifejezni. Tervezzük, hogy szerzünk egy mozdont és kirakjuk a cirkusz elő.
Miért gondolod a cirkuszművészetet a művészetek lokomotívjának?
Mert ha ránézek az összes művészeti ágra, az összes művészeti járnak a megújulására, akkor hiszem, hogy a legnagyobb megújuláson, a legnagyobb robbanásszerű fejlődésen a cirkuszművészet megy keresztül, és az okát is látom, pontosan tudom, hogy miért kezd egyes országokban rendkívül trendivé válni, főleg a fiatalok körében, mert a nagyon elterjedt AI világban, a nagyon elterjedt virtuális világunkban pont ez a generáció, pont ez a fiatal generáció, aki először rádöbben arra, hogy ellenoldalra van szükség, mert különben túlságosan beszippad bennünket ez a virtuális világ. És a cirkuszművészet tudja megadni azt a kézzelfogható emberi erővel létrehozott csodát, amelyik az ellenoldala tud lenni a virtuális csodának. És ez a fajta trend, ez a fajta robbanásszerű változás, ez egy nagy lehetőség a számunkra, ezt tudatosan kezelnünk kell, tudatosan ezzel foglalkoznunk kell, és azokban az országokban, ahol ez nem történik meg, ott pedig segítséget kell nyújtani, hogy ott is megtörténjen.
Na jó, de szerintem a fiataloknak csak egy része, aki a cirkuszra ráharapott, és talán az is inkább az új cirkuszra, nem? Tehát az nem. Úgynevezett új cirkuszra.
Egyáltalán nem. Az új cirkusz hozzásegítette a fiatalokat ahhoz, hogy megismerjék, rádöbbenjenek a cirkusznak a csodájára, de aztán az új cirkusz után ez a szűk réteg elindul a klasszikus cirkusz felé. És az, hogy a Fővárosi Nagycirkusz napi két előadása teltházzal dübörög, az az nem magától van. Tehát nagyon érdekes, hogy amikor te írsz egy kritikát egy darabról, és ez nagyon jól esik nekem, hogy őszinte vagy, és elmondod a véleményedet, és jól megkritizálod színházi szemmel az előadásnak a dolgait. Sokszor úgy érzem, hogy természetesnek veszed, és átléped azt a kérdést, hogy 2500 ember bejön ebbe a házba naponta. Ez nem automatikus. Az nem véletlen, hogy Európának a külcirkuszai bezárnak. Csak ütemezve vannak nyitva. A legnagyobbak, a Krone cirkusz, a párizsi Buglion cirkusz a nyári időszakra becsukja a kapuit. Egy-egy hónapra tud csak cirkuszművészettel megtelni. Ezzel szemben Európában az egyedüli ház, a fővárosi nagycirkusz az, amelyik föl tudja mutatni a minden hely elkelt, a betelt táblát az egész év során. Ez nem magától van. Ez az útkeresésünk miatt van. Ez a különlegességek keresése miatt van. Ez amiatt van, hogy nyitunk a különböző üzenetközvetítésekre, nyitunk a különböző megújulásokra. És ennek a sikere teljesen kézzelfogható, hiszen hogyha megnézzük a statisztikát a nézőszámunknak az összetételébe, akkor az elmúlt évek során ez a kisgyermekes műfajból egyrészt a családi, de a felnőtt műfajjá alakult át.
De akkor mi nem játszottok este például? Tehát ha fiatalok lett most jó részt a cirkusz, akkor nekik nem lenne igényük, hogy ez esti program legyen?
Tehát de felmerül. Hogy
délelőtt meg délután játszottok
felmerül,
csak?
Felmerül. Kettősség van az esti játszásban. Abban a pillanatban, hogyha este kezdünk játszani, akkor csak budapesti lettünk. Tehát mi egy országos cirkusz vagyunk. A mi nézőinek igen jelentős száma vidékről érkezik.
Az hát esti előadás... Operett színházból vagy a Madácsba is jönnek vidékről esti előadásra.
Igen, igen, de azért ez egy fontos elemzési szempont. Tehát ezzel nekünk azért számolnunk kell. Egyébként meg igazad van. Tehát az, hogy pénteken vagy szombaton egy esti előadást beszerkesszünk arra, az fölmerül, az egy lehetőség. De hármat meg nem bírunk. Tehát gondolj bele, hogy ugyanaz az artista, aki egy nap kettőt játszik, annak berakni még egy harmadik előadást is, az túllő azon a határon, amit az ő teljesítő képessége bír.
Régen volt, tehát régen már a szombati napján volt.
Egyszer-egyszer bevállalunk ilyet, és most is előfordul, hogy egy-egy esetre, de hogy állandóra, folyamatosan úgy szerződtetni az artistákat, hogy ők hármat csinálnak, azért az kérdéseket vet föl, de valóban igazad van, ez a felnőtt műfajjá válás, a családi műfaj mellett a csak felnőttekké válás, ez egy fölmerülő kérdés. Ha követted az elmúlt évetnek a produkciót, akkor például a Magic Show-t az kifejezetten estire tettük,
azzal próbálkoztunk. Igen, és a tetejében az nézzük. Még tele is volt.
Így van.
Tehát ezért is mondom, hogy érdemes. Ugye, és hát a Nemzetközi Cirkuszfesztiválon is lesz egy ilyen éjszakai show, ami hát egy alkalom, de ugyanígy el tudok képzelni showműsort is, de akár ekte cirkuszműsort is este.
Izgalmas kérdés. Tudod, ez úgy néz ki, hogy az én álmaim és az én folyamatos ötleteim mellett azért ott vannak a rendkívül józan a törvények betartására odafigyelő kollégáim, akik mindig bokárugnak, amikor túlálmodom, és jelzik, hogy Péter, a szabadnapot ki kell adni, a munkaidőt be kell tartani. Tehát ha egy bizonyos szint fölé emelem az előadás számot a cirkuszba, az azt jelenti, hogy le kell kettőzni a dolgozóknak a létszámát. Tehát ugyanaz a dolgozó nem tud ennél már több munkát vállalni, mert a munkaideje betelt, a törvények nem teszik lehetővé. És hát persze vannak 0-24-ben működő kórházak, közlekedés, tehát sok olyan műfaj van, ahol több órát dolgozunk, mint amennyi a napi 8 órás műfaj. Annak az az ára, hogy le kell duplázni a munkaerőt, kétszer annyi porondos munkás kell, kétszer annyi fénytechnikus, kétszer annyi világítástechnikus, kétszer annyi gondok, kétszer annyi beengedő. Azért ez egy komoly döntés, ezt meghozni.
Te minden melót meg tudsz csinálni, mert neked van olyan technikai végzettséget, hogy állítok hangosítani, meg fénytechnitát is tudsz. De néztem is most a Wikipedián, hogy ott van, hogy te elvégeztél ilyeneket.
Megtisztelő, hogy utána néztél ennek. Valóban, a Holle anyónak az üzenete, hogy az út a kútban megspórolhatatlan. És én valóban itt vagyok a 60-as éveimben.
Bocsánat, aki neten nem értené, hogy ugye a kútba esik az orsó, a rokka orsója, amivel ott táncolnak, és azután megy két lány, és ez tulajdonképpen egy világot járó beavató szertartás.
És én megjártam a magam útját a kútban, bizony, én elvégeztem a fénytechnikai, a hangtechnikai, az emelőgép kezelői tanfolyamokat annak érdekében, hogy akkor tudok rászólni egy kollégára, akkor tudok neki irányt mutatni, hogy hogy kell bekötni azt a csigát, hogyha én azt tudom. Tehát, hogy valóban egy jó vezetőnek kellenek tulajdonságai, vagy ilyen információi, de az nem jelenti azt, hogy ha leduplázzuk az előadás számot, akkor én egyedül be tudok ülni, és megcsináljam ezeket a feladatokat, de rendkívül megtisztel, hogy utána néztél, hogy bizony van még traktorvezetői és targoncavezetői jogosítványom is.
Na, hát akkor ez remek. No, akkor szerintem ugorjunk neki a Nemzetközi Cirkuszfesztiválnak, ami ugye 30 éves, tehát van egy ilyen jubileum, ám de 16. alkalom, mert hogy két évente van a dolog. Hát mik lesznek, amiktől fülünk száll?
Mindig azzal kezdem, amikor a fesztiválról beszélek, hogy fölnézek az égre, és Kristóf Istvánnak egy tisztelgő üzenetet küldök, és azt mondom, hogy köszönöm, Pityu, hogy te ezt annak idején
ugye
elkezdted.
Ugye, hát, aki évtizedeken keresztül irányította a cirkuszt, és a fiával együtt, Krisztiánnal kezdték el
most,
a Nemzetközi
Cirkuszt. Aki
jelenleg
a Monte Carlo-i cirkuszfesztiválnak az egyik vezető szervezője.
Így van,
nem
így
tud
van.
Itt lenni velünk a mi fesztiválunkon, hiszen ő neki a Monte Carlo-i munkái már egy héttel korábban, két héttel korábban Monte Carlo-ba szállítják, de
rendezett egyet.
Egyrészt
rendezett,
másrészt
régen.
Pedig folyamatos kapcsolatban vagyunk, és folyamatosan rendelkezésre áll, és azokat a szakmai tanácsokat, azokat a nemzetközi összeköttetés rendszerét jól használja, nem csak a Monte Carlo-i, hanem a Budapesti Cirkusz Fesztivál kapcsán
is. Netán ajánl is produkciókat, hogy azt látta?
Egyrészt megvitatok vele, hogyha kérdésem van, ő mindig rendelkezésre áll. Éppen tegnap hívtam föl, hogy a Body Trapeze nekem el kellene hoznom a fesztiválra, hiszen a legtöbb fesztivál díjat az elmúlt időszakban begyűjtő fantasztikus lánypárosról van szó, és a magyar közönségnek látni kell. Ugyanakkor van egy szerződésük, ami a Flick Flack cirkuszhoz köti őket, és nem engedi el a Flick Flack igazgatója, és én megpróbáltam, és aztán most fölhívtam a Krisztiánt, hogy próbálja meg ő is, és neki se engedték el. Tehát a magyar showban, a Best of Hungary showban az egyik legjobb magyar produkció nem lesz ott. Ez nekem nagy kudarc, de úgy döntöttem, hogy a fesztivál utáni fesztivál győztesek programjába a Body Trapeze-t beválogatom.
Az mi pontosan a Body Trapeze?
A Vellai Krisztályi két lány, Vellai Krisztályi csinálják, láthattad őket, de szezonban még nem dolgoztak a Fővárosi Cirkuszban, ők éppen Oroszországból hoztak haza, zsűriztem őket egy ezüstérmet. Egy orosz fesztiválról, egy rozgó cirkusz fesztiválról ezüstérmet hazahozni, az egy nagyon komoly érték. Tehát a lányokat meg kell Budapesten mutatni, a tavaszi műsorba be fogom őket válogatni, annak ellenére, hogy a tavaszi műsor az a fesztivál győzteseiről, a fesztiválon fellépőkről szól, kivételt fogok tenni, mert az nem lehet, hogy az egyik legjobb magyar számot, ami a világban van, azt a magyar közönségnek láthassa.
Mi van, mert olyan hú de hosszú ideig azt sem láthattuk, talán a magyar, két éve a fesztiválon talán a magyar programot nyerték meg két ugródeszkás srác, akik egészen oltáriak voltak, de nem láttam még a cirkusz repertoárját.
Dübörögnek, folyamatosan szerződésben vannak.
És miért nem dübörögnek nálunk is?
Azért, mert addig, ameddig őnekik a világban a legnagyobb cirkuszoknál szerződési lehetőségük van, addig ők hadd csinálják azt, és amikor majd luk lesz, amikor majd nem kapnak szerződést, akkor legyenek akik menekülő út a Fővárosi Nagy Cirkusz. Egyébként a magyar közönség láthatta őket, több alkalommal a fesztiválon is, és egyéb alkalmakkor is bemutattuk, de a két fiúnak az útját folyamatosan figyelemmel kísérjük, amikor itthon vannak, akkor próba lehetőséget biztosítunk számukra, és mindent megteszünk, hogy abban a pillanatban, amikor nekik valahol egy szerződési lukuk van, akkor beválogassuk őket a magyar programba, és mutassuk őket a magyar nézőknek. Két rendkívül szimpatikus, fantasztikus sászról van szó.
És egy humoros számra a tetejébe, tehát úgy csinálnak nagyon komoly ugrásokat, hogy közben még röhögtetik is a közönséget, és azért az mindig jó.
Ezért ez az artista képzőnek a sikerám, éppen most számolt be igazgató úr, hogy Angliába fut egy cirkuszi musical, amelyben 9 artista képzős szám megy, van benne. Most jöttek haza a Latinai Ifjúsági Fesztiválról, ahol egy bronzéremmel és egy ezüstéremmel értek haza a magyarok. Tehát az artista képzőnek az eredményessége az az elmúlt évek során kilőtt, és egyre jobb produkciók jelennek meg. Ha valaki követi a televízióban a tehetségkutató műsort, ezt a Csillagszületik műsort, abban 3 artista szám is van, amelyik az Artista Képző Intézetből jött ki. Tehát lépten nyomon ott vagyunk, és az eredményesség az artista képzőnek szerintem az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett.
Igen, te szeretett bevinni tulajdonképpen máshova is a cirkuszt. Ugye mindig elmondott, hogy hát ez egy utazó műfaj volt, és hát ugye vannak még sátoros cirkuszok nálunk is bőven, akik utaznak, de hogy máshova, tehát hogy munkál az Operettszínházban a Cirkusz Hercegnő előadásában, ugye megjelennek artisták, de színházakba is szeretett bevinni, ugye voltál a Vidéki Színház Igazgatók Szövetségének az elnöke, tehát azért tudom, hogy megkérsz direktorokat, hogy na, azért legyen itt ott egy cirkuszműsor.
Szerkesztő úr, hát az, hogy Magyarországon a cirkusz ilyen az elfogadottság, az nem magától van. Hát azért 10 évet dolgozunk, minden egyes napunknak, minden egyes perce az arról szól, hogy valamit lobbizunk, valamit teszünk, egyes rétegeket megszólítunk. Az előző műsorunkkal a sportolókat szólítottuk meg. Akkor, amikor az iskolákba kimegyünk a cirkuszkommandóval, akkor a pedagógusokat szólítjuk meg. Tehát kinézek társadalmi csoportokat, és ezeknek a társadalmi csoportoknak a megszólításával pozícionálom a cirkuszművészetet azoknak az embereknek a fejébe. Aztán keresek egy másik ilyen csoportot, aztán keresek egy harmadik ilyen csoportot, megnézem, hogy a klasszikus zenéhez hogy tudunk kapcsolódni. Oda pozícionáljuk magunkat, elmegyünk klasszikus koncertekre, a színházba hova tudjuk magunkat pozícionálni, a Nemzeti Színházba bevállalom. Ezek nagy munkák, ezek nyűgök, ezek tennivalók, ezek nem maguktól mennek, ezt nem üzletből csinálja az ember, hanem egy rendkívül tudatos vállalásból, hogy a magyar közéletbe a cirkuszművészet megtalálja a maga helyét, azt a pozícióját. Ez nem csak úgy jön, hanem ezért iszonyatosan tudatosan dolgozunk. Hát ezért a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ, ez egy agytröszt, amelyik hihetetlen tervezéssel és hihetetlen tudatossággal megy végig a múzeumi szférán, a könyvtár szférán, az ifjúságnak a megtámadásával, vagy a megszólításán, a fesztiválokon keresztül, a pedagógus rétegről már beszéltünk, de az orvos rétegen, vagy a sportoló rétegen keresztül tervezve előre, egy évre folyamatosan végig gondolva tesszük a dolgunkat.
Az igaz, hogy több ezer magyar gyerek is van, aki úgy komolyabban érdeklődik a cirkusz iránt, hogy netán még pedzegeti, hogy artista legyen belőle. Ugye előttünk van az ukrán példa, ahol rengeteg ilyet, tehát olyan, mint mit tudom én, egy judo tanfolyam, de cirkuszból van annyi ilyen kis tulajdonképpen cirkuszszakkör, vagy nem tudom minek
nevezem. Inkább
nevezzem.
A francia példát emelném ki. Franciaországban nagyon erős ez, és onnan vettem a példát, onnan tanultam el. Egy francia kisvárosban egy nem túl jó minőségű cirkuszi produkción voltam benne, és láttam, hogy a nézőknek jelentős része tombolva örül annak, hogy bármi, ami cirkusz van, azt ő láthatja és örül neki. És elkezdtem elemezni, hogy miért. Azért, mert a nézőknek a jelentős része cirkuszt is csinált, hobbiként, zsonglőrködött, tányérpörgetett, akrobatikát csinált, egy olyan közönség ült be, akinek volt saját érintettsége a művészeti ághoz. És elkezdtem keresgélni, hogy Magyarországon hogy állunk mi ezzel.
Ez olyan, hogy aki zenél, az nyilván jobban.
Az imádja a zenét, aki táncol, az a táncra
érzékenyebben hallgat koncertet.
És elkezdtem megvizsgálni, hogy Magyarországon hány olyan sportkör, műkedvelőkör, baráti kör létezik, akik bármi olyasmit csinálnak, ami a cirkuszművészethez köze van. A levegőben lógnak és karikán csimpaszkodnak, zsonglőrködnek, vagy bicikliznek, vagy baltát haigálnak, és kiderült, hogy 200 ilyen klub van ma Magyarországon, sportegyesület, tánckör, amelyiknek az egyik szakága az ezzel foglalkozik, és én azt mondtam, hogy nekünk ezeket a köröket föl kell karolni, kapcsolatokat kell velük építeni, meg kell kérdezni, hogy tudunk-e valamiben segíteni. Ha szükséged van egy motorra, akkor azt kölcsönadom. Ha nincs eszközöd és kell egy tisú, akkor kölcsönadom. Ha tanárra van szükséged, akkor beültetem az autóba, leküldöm hozzád Kisvárdára, és két hetenként ad egy mesterkurzust a számodra. És fölépítettünk egy olyan hálózatot, amelyik hálózatba 200 ilyen klubunk van. A 200 ilyen klubba mindegyikben van 5-10 tanár, akik ehhez értenek. Ezeket az embereket mi rendszeresen behívjuk a fővárosi nagycirkuszba, a premierünkön, vagy egy speciális előadáson vendégül látjuk őket. Kiírunk nekik egy versenyt, ahol megmutatkozhatnak a legjobbak a fővárosi nagycirkuszba. Kiküldjük az újságunkat nekik, információt adunk, a könyvtárunkba jöhetnek kutatni. Tehát ezt a fajta hálózatot mi most föl göngyölítettük, fönntartjuk, és most például meg fogom valósítani azt, hogy a fesztiválnak az egyik napján vendégül látom ezeket a klubokat, és a saját logójukkal, a saját zászlójukkal a nézőtéren egymást köszöntve, egymásnak a csatakiáltásukat, a klub nevüket bekiabálva, ott lehetnek, és egy olyan előadásunk lesz, ahol az országban lévő hálózati tagok, azok megismerhetik egymást, és együtt szurkolhatnak, együtt láthatják a világszámokat.
Na, ez jó, ez tetszik. Mi a helyzet, ha lehet arról beszélni az új székházzal, ugye? Tehát volt egy nagyon szép elképzelés, hogy akkor minden egy helyen, tehát akkor ott lenne nagy terem, lenne kisebb az új cirkusz számára, ott lehetne a könyvtár, a múzeum, a képzés, az oskola, a minden. És ugye annyit lehet olvasni, hogy ti az állatkerttel kicsit így tárgyaltok, vagy olykor fasítba vagytok, mert hogy azt mondjátok, hogy kéne nektek ott egy terület, ők meg nem akarják adni, tehát hogy mi ezzel a helyzet, hogy áll ez?
Rendkívüli türelemmel vagyunk. Hiszünk benne, hogy egyszer csak vége lesz a háborúnak, hiszünk benne, hogy egyszer csak ez a világméretű válságnak vége lesz, és tudjuk, hogy Magyarország kormányának a beruházási listáján ott van a fővárosi nagycirkusz épületének a rendbetétele megoldása. Ahogy a zene megkapta a zeneházát, ahogy a színházművészet megkapta a Nemzeti Színházat, ahogy a vidéki színházak felújítása meg tudott történni, ahogy a Hagyományok Háza el tudott készülni, ahogy az Operaház föl tudott épülni, minden művészeti ágnak az infrastruktúráját rendbe rakta ez a kormány, és én hiszem, hogy ebből a körből a cirkuszművészet nem fog kimaradni.
A nyugati mögötti, ugye hosszú ideig arról volt szó, terület az elesett?
Tehát egyáltalán az már nem esett el, a kormányrendeletben még benne van, hogy az van, de én nekem meg kell értenem, hogyha a 6. kerületi lakosság, 6. kerület vezetősége ezt nem akarja. Az lehetetlenség, hogy mi ráerőszakoljunk egy kulturális intézményt egy közegre, hogyha ők azt mondják, hogy ők ott parkot szeretnének. Tehát ez egy komoly vita. Elkészültek
a
tervek.
Nem szárnák ki egymást, a cirkusz meg a park. Hát most is parkban van a cirkusz.
Hozzáteszem, hogy ráadásul terveztünk oda egy olyan épületet, amelyiknek mindeneződ volt. Tehát amikor fölmerült az, hogy a 6. kerület vezetősége tiltakozik a cirkusz odatelepítéséről, mert zöldet szeretne, én kiadtam a tervezőknek, hogy zöldítsük le az egész épületet, és bevonták az egész épületet zöld takaróval, és terveztek egy olyan csoda gömböt, amelyik tényleg egy ilyen burjánkzó zöld cucc volt, de nekem meg kell értenem az, hogyha egy kerület nem szívesen lát egy intézményt az ő falain belül, akkor más utakat kell keresni. Tehát én, hogyha annak ellenére, hogy érvényben van az a kormányhatározat, hogy mi a nyugati mellett fogunk fölépülni, azért két gondot látok. Az új cirkuszművészeti központ, egy új beruházás, az nagyon-nagyon-nagyon sok pénz. Tehát gigantikus pénzről beszélünk. Én szerintem ebbe a háborús helyzetbe, ebbe a gazdasági válság helyzetbe rövid időn belül egy új épületnek a létrehozására nem lesz forrás. Nekem ez az érzésem.
Tehát de akkor azt látod, hogy jelenleg itt lehet rendbe pakolni és bővíteni.
Hát ugye a jelenlegi az a legnagyobb probléma, hogy ott nagyon be vagyunk szűkölve. Tehát az nagyon-nagyon picike hely. Valamikor a Ligetbe volt három nagy egység. Volt egy állatkert, volt egy cirkusz, meg volt egy vidámpark. Akkor, amikor döntés született arról, hogy a vidámpark megszűnik, akkor föltette a kezét az állatkert, és azt mondta, hogy hozzánk csatoljátok, léci. Teljesen jogosan és logikusan mondta ezt az állatkert, mert azt mondta, hogy ha a belvárosba te állatokat akarsz tartani, akkor tér kell neki, annak terület kell, a modern állattartásnak az alapja.
Igen, az, hogy de lényegében elfoglalták azt az egész területet, és vidámpark azóta sincs.
És, de várjál, nagyon amit fontos,
megígértek, de
nagyon fontos, mert én egyetértek az állatkerttel, én az állatkertnek a partnere vagyok. Aha. Én kezdettől fogva azt mondtam, hogy ha mi elmegyünk onnan, hát akkor az természetes, hogy ezt a területet kapják meg ők, sőt, még a cirkusz területét is kapják meg, hogy minél több helye legyen az elefántnak, a fókának, a zsiráfnak. De ha mi ott maradunk egy helybe, akkor nem automatikus, hogy a vidámpartnak a területét, aminek egyébként jelentős részét azóta se használnak, ott áll használatlanul, automatikusan az állatkart kapja meg, hanem a felét kapja meg az állatkart, a felé megkapja meg a cirkusz.
De valami, még olyanról is szó van, hogy ők kaphatnak valami a síneken, a vasúti síneken túl is valami terület.
Ezt én nem nagyon látom, én csak azt látom, hogyha mi, a mi helyben maradásunknak az egyetlen egy lehetősége, hogyha a volt vidámpark területből azokat az egységeket, amelyek múzeális vidámparki egységén megmaradtak, mint például a Körhinta része, vagy a hol nem volt vár rész, azokat tudjuk mi funkcióval megtölteni, és olyan oktatási cirkuszművészeti tevékenységet tudjunk abba beletenni, amelyik esetleg biztosíthatja a helyben maradást.
Hát hiszen a vándor cirkuszokhoz amúgy ilyen vidámparki részek a mai napig hozzátartoznak.
Onnan már sokkal messzebb megyek, hát nekünk van múzeumunk, nekünk van múzeális részlegünk, nekünk vannak múzeológusaink, akik ezt tudják kezelni. Az állatkertnek nincsen ilyen funkciója, az állatkertnek múzeális dolgai nincsenek. Jó gazdaként próbálja ő hasznosítani azokat a területeket, de inkább csak a bevétel, inkább csak a turizmus, inkább csak a gazdasági egység része, ami ott fölmerül. Ez jelent egyfajta vitát, vagy egyfajta konfliktust az állatkert és a cirkusz között, amelyikben én, mivel két kulturális intézményről van szó, semmiképpen nem megyek bele. Nagyon figyelek rá, hogy mindig dicsérjem az állatkertet, soha egyetlen rossz szót nem mondjak, és semmiféle nyilvános konfliktusba az állatkertet ne engedjem bele az intézményt. De miután kérdezted, jelzem, hogy hát ez a szituáció.
A biodomból semmit nem tudnátok használni? Tudom, hogy megnézted.
De hát a biodom egy gyönyörűen megépített állatkerti közeg. Hát annak a belsejében ott vannak az állatkifutók, 6 emelet magasságban liftekkel elkészültek, az majdnem készen van, azt az Isten is állattérnek teremtette. Bűn lenne abból valami más csinálni, vagy nehéz volna abból nem állatos dolgot csinálni. De az is bűn,
az rohad és rohad. És rohadt, bár most azt hallom, hogy azért elkezdik majd.
Hát nagyon sok pénzről van szó, használni. És jelenleg úgy tudom, hogy kevés nincs rá forrás. Tehát, de legyünk őszinték, azért ez nem is az én dolgom. Világos. Tehát, hogy én hiszem azt, hogy az állatkertnek van egy nagyon felelős, nagyon komoly, szakmailag nagyon rátermett vezetése, aki a lehetőségeihez képest a legjobbat hozza ki ennek az intézménynek a működtetéséből. Nagy tisztelettel viseltetek az állatkert dolgozói, és az állatkertnek a munkája iránt.
Na, mondasz valamit a Nemzetközi Cirkusz Fesztiválról? Hogy mitől áll majd fülünk, farkunk ketté?
Tegnap volt egy beszélgetésem, amikor bekopogott hozzám az előző műsorba itt fellépő gumiasztalos csapatnak a vezetője, akik Németországba mennek, ott lesz a következő számuk, és könnyes szemmel bejött hozzám, hogy ő annyira megszerette Budapestet, és ők végül is 5-én befejezik a németországi munkájukat, miért nem jöhet ő vissza a fesztiválra? Egy világszámuk van, láttad te is, egy gumiasztal, egy Ikária szám és egy Rút számot közösítenek, és Hát megértettem, hogy miért szeretnek az emberek Budapestre jönni. Mert 200 igazgató fogja látni őket. Nincs még, a Monte Carlon kívül nincs még egy olyan fesztivál, ahol olyan mennyiségű szakember gyűlne össze nézni az ott fellépő számokat, mint a budapesti fesztivál. Én most látom a meghívottak listáját, meg a jelentkezők listáját, ez közel 200 külföldi cirkusz igazgató és menedzser. Hát olyan fesztiválra akarnak a világszámok elmenni, ahol minél több szakembernek tudják megmutatni az ő tudásukat, mert reménykednek, hogy ők jó szerződést fognak
hogy akár
utána
lábon
kötni.
El kell
hát azonnal el kell, nem akár lábon. Nagyon jó példa, mindig el szoktam mondani, de hát ha a hallgatók még nem hallották, hogy meghívtam Oroszországból egy bohós csapatot, amelyik bohós csapatnak, ha jól emlékszem, volt 450 eurós gázsia. Nálunk díjat nyertek, majd utána jeleztem nekik, hogy szeretnélek prolongálni benneteket, tudtak-e maradni. És mondták, hogy de természetesen 1000. Tehát attól, hogy a budapesti fesztiválon ők nyertek egy díjat, attól az ő gázsijuk a duplájára ment föl, amit rögtön nálam is érvényesíteni akartak. Nem tudtam kifizetni, meg megoldottam máshogy, de hogy érted, tehát egy komoly díjjal egy művész csapatnak az értéke az jelentősen megemelkedik. Jelentősen magasabb gázsit kérhetnek, és sokkal több szerződést kapnak. És minél több szakember nézi őket, annál inkább esélyük van arra, hogy előre 3 évre,
ezt
4 évre
az artista szempontjából, de a nézők nem azért fognak bemenni a cirkuszba, mert itt van 200 cirkuszi
hát fontos, hát miért jön ide a világ legjobb száma? Hát ez innen indul. Jó. Hát ezért jön ide a világ legjobb száma.
Példát, mert már lényegében nincs időnk. Mondsz egy-két példát, hogy hú, milyen számok jönnek, amitől megnyalom a 10 ujjamat. Vagy ez hadititok? Vagy
nem hadititok, hanem ez úgy néz ki, hogy éppen most írtam le a srácoknak, hogy milyen ütemezésbe kell a Facebookra és a honlapra kirakni a fellépőknek a listáját. És miután ezt mi most megcsináltuk, ezért ez úgy korrekt, hogy én tartom magamat, hogy abban a sorrendben és abban az ütemben rakjuk föl a számokat, amilyen ütemben mi ezt a kommunikációs listánkba beraktuk. Tehát, hogyha most én itt elkezdek dobálózni a részvevőket,
mondani, tulajdonképpen itt se értem, mert ugye vannak filmforgatások, ahol egy évre előre már elkezdik adagolni, hogy hát ez lesz, ez jön, már elkezdtük forgatni, igen, már próbáltuk
egyet. De most mi is ezt csináljuk. Már... Tehát holnap ki fog jönni a zsűritagoknak a listája, aztán holnap után ki fog jönni az első 3 műsorszámnak a listája. Ez egy folyamatos érdeklődésnek az ébrentartása, kommunikációs kollégáim ezt csinálják.
És utána automatikusan következik majd a Fesztivál Plusz, ugye? Ez elárulható nyilván, mert ilyenkor mindig az van, hogy a számok egy része itt marad a fesztiválról, és tulajdonképpen úgy alakul egy ilyen téli műsor.
Már úgy szerződök. Tehát ezért azt tudni kell, hogy akik a fesztiválra eljönnek, ott nézzük a különböző csoportokat.
Aha.
Az egyik csapat az előtte már itt volt Budapesten, az ő utaztatásuk ezáltal megoldott, és itt maradnak a fesztiválon. Őket úgy szerződtetem le, a most futó produkcióban lévő két lány például olyan szerződést kötött, hogy megcsinálja ezt a 3 hónapot, és felléphet a fesztiválon.
Igen.
Lesznek olyanok, akikkel úgy szerződök, hogy eljönnek a fesztiválra, és a fesztivál után itt maradnak a Fesztivál Pluszba. És vannak azok, akik jelentkeznek, hogy ők bármiáron jönni akarnak, és bármiáron be akarják mutatni magukat. Ezek különböző kategóriák. És azokat az előadásokat, amelyek a fesztivál után itt maradnak, azokat én már tudom, én úgy kötöttem le őket, na áruljak már egyet el. Münchenből érkezik egy amerikai Fliegende, a Tabares csoport.
Ez ugye lényegében a légtörlésszám.
Akik a levegőben fönt vannak, légy. Szaltóznak, trapézon lengenek, és egyik oldalról átugranak a másikba. Úgy is szokták mondani, hogy ez a cirkuszművészetnek a királyai, vagy királynői, a levegő akrobatájkának a legszebb
fiatal része, koromban ment repülünk. Egy ilyen sorozat, a Szaltó Mortálé. Az milyen kedvet csinált a dologhoz.
Na, szóval ők biztos, hogy itt maradnak a fesztivál után is, itt lesznek a fesztiválon, és a fesztivál után is itt maradnak.
Akkor, ha jól emlékszem, ugye január 7-én indul a fesztivál, van, én még úgy mondom, hogy A program, B program, ti már úgy mondjátok, hogy zöld, piros.
Az is fontos, hogy miért. Várj, magyarázzuk el a nézőt.
Magyar zászló.
És azért, mert korábban a magyar műsor az egy newcomer show volt. Délután kezdőket mutattunk be. Most szombat esti csúcsprodukció. A legjobb magyarok vannak benn. Viszont lesz egy newcomer show-nk a próbaterembe, az artista képzőiskola csinál egy showkészt, ahol a legjobb fiatalok bemutatkoznak, és őket a zsűri tagjai, meg a special guestek, ez a 200 igazgató meg fog nézni, jó eséllyel majd válogat belőlük. Aztán van egy lyrical sonk, tehát van egy fehér sonk, az éjszaka van, van a piros sonk és a zöld sonk, és van a piros-fehér-zöld sonk, a magyar show, ami szombat este van, és amelyik hát a legerősebb show-nak gondoljuk, és aztán a zsűrizés után a győztesekkel megcsináljuk a gálát, az a díjátadó gála, amelyik hát a koronája az egész fesztiválnak.
Na, hát akkor sok sikert hozzá, és köszönöm, hogy jöttél.
Lesz megint red carpet, lesz bevonulás, ebbe egyedülállóak vagyunk, nincs a világban máshol, ahol megérkeznek limuzinokkal az artisták, és megadjuk a módját, hogy ők, ahogy a hollywoodi sztárok bevonulnak, az mi artistáink a cirkusz előtt felállított sátron keresztül bevonulnak a cirkuszba. Sok szeretettel várjuk a nézőket erre a red carpet show-ra, ahol aláírást lehet kérni, ahol tapsolni lehet, ahol műsorok vannak, forrad bort iszunk, és elindul a buli.
Na, hát jó bulit kívánok, én ott leszek, az tuti.
Köszönöm, hogy foglalkozol a cirkusszal, szeress továbbra is a cirkuszművészetet.
Ez így lesz. Én pedig köszönöm, hogy jöttél, Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója volt a vendég, adunk egy szignált, és jövök a kritikai rovatommal.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a kritikai rovattal. Először Cserhalmi György estjéről, Székfoglaló a címe. Nem véletlen, hát hiszen ő 4 évvel ezelőtt a Magyar Művészeti Akadémia tagja lett, és ehhez tartott egy székfoglalót, amiből hát ugye támadt némi botrány, mert hát nem egészen olyasmiket mondott, amit hát ott szoktak, tehát egy nagyon kemény társadalmi kritikájú szöveg volt, és az est második részében hát ezekből a szövegekből ő felolvas, de egyébként tulajdonképpen az életéről, a családjáról szól ez az est, amit ő maga írt, amikor már megszületett a felkérés az Örkény Színházból, hogy csináljon ott valamit, akkor hát úgy döntött, hogy ő maga ír egy szöveget, és tulajdonképpen Novák Eszter rendezővel ezt már régóta tervezgették, hogy hát akivel ugye nagyon-nagyon sokat dolgozott korábban is, hogy hát ők csinálnának végre valamit közösen, ugye sok műtéten túl volt, túl volt a felesége halálán, Erzsi halálán, és hát tulajdonképpen elvonulva élt, időnként adott egy interjút, és akkor most nagyon-nagyon jó volt őt újra színpadon látni. Az kicsit furcsa volt, hogy ugye hát lehetett tudni, hogy műtétek miatt, hogy bot. Tehát, hogy bottal jött ki, némiképp csontra soványodott a nő, aki hát az atléta termet, ugye hát lehet róla tudni, hogy egy rakat kaszkadőr jelenetet nem engedett kaszkadőrnek, ő csinálta meg, hát hiszen hát több mint 200 filmben játszott, és akkor most kijött, és úgy nézett minket, végig nem oltották le egészen a lámpákat, tehát tehát a szemünkbe nézett, mi is néztük, hogy na, akkor ő most hogy is van? Szinte megkérdeztük egymást, hogy akkor hogy is van? És akkor elkezdtem mondani ezt a szöveget, ami tulajdonképpen egy szövegfolyam, és hát végig a színpadon volt a súgó. És nagyon ragaszkodott a saját szövegéhez. Azt éreztem, hogy hát mondhat, tehát hogyha nem jut eszébe valami, hát legfeljebb mond helyette más. Tehát volt olyan, hogy egy utolsó szó nem jutott eszébe a mondat végén, és akkor se Sugóhoz nézett, nem ilyen sunyi módon, mert hát hiszen jól láthatóan ott ült előttünk a Sugó is, egy kotta állvány mögött, amin ott volt a szöveg, Sütő Anikónak hívják egyébként, és hát nagyon empatikusan, tehát tulajdonképpen szinte plusz egy szereplővé vált, és nyíltan volt, hogy szavakban megkérdezte, hogy na most mondjad, most nem mondjad, most, tehát egy ilyen partnerré nekem egyébként abszolút nagyon, nagyon tetszett, és akkor még zongorista, és akkor még, aki időnként hegedül, Rossi Kella, aki énekel, hegedül, ő tulajdonképpen színészként is, tehát közben volt, hogy közben is, is szólt, de azért összességében ez egy szövegfolyam, temérdek fájdalomról, nagyon őszinte vallomás, tulajdonképpen egy gyönyörűséges önkitárulkozás, amit Cserhalmi ezen az esten csinál, és szép az esendősége is, és szép ennek az esendőségnek a felvállalása, és fontos, kemény mondatok vannak benne, tehát olyan igazán ütősek, olykor nagyon szarkasztikusak, sőt, epések, gunyorosak, éles eszűek, és érzelemmel is feltöltöttek. Érződik gyakran a düh, az elkeseredettség, de érződik az erő és az energia is, tehát hogyha a testből egy kicsit kiment az erő, akkor a lélek megerősödött, és akkor most itt van előttünk, és megcsinál egy 2,5 órás estet, hát ami bizony akárhogy vesszük, fizikai teljesítmény is, néha leteszi a botot, és járkál a színpadon, néha visszakerül a bot. Időnként leül, hogy hát énekeljen egyet, és ebből az egészből egy nagyon-nagyon fontos este kerekedik ki. Én ezt bizony nagyon bírtam. No, akkor egy egészen más műfaj. Az államtitkár azt mondja, hogy félrelép a József Attila Színházban. Hát ugye én azt gondoltam, hogy ez majd egy olyan lesz, hogy akkor ez tulajdonképpen Ré Kuni, aki ugye hát egy nagyon, 94. évében van egyébként már, egy nagyon jól ismert bohózat szerző, ugye a Madách Színházban is, meg a Játékszínben is, meg mindenütt voltak Magyarországon, és jó nagy sikerei különböző darabokkal, ilyen isteni szerkezetű bohozatokat írt, de hát ez tulajdonképpen a modernkori bulvár vígjáték klasszikusait írta már meg, és több helyen ilyen sok százas szériákat érte. Nagyon ismeri a színpadot, hát hiszen maga is volt színész is, meg producer is, és veszett jó szerepeket írt, tehát, hogy tulajdonképpen a színészek jelentős részének ez jutalomjáték, hát amit nagyon élveznek. És ugye azt sokan mondják, hogy hát színész nőnek kevesebb jó szerep van, mint színésznek, tehát most lett egy női verziója a miniszter félrelépnek, illetve én azt gondoltam, hogy ez nem csak ennyi, azt gondoltam, hogy tulajdonképpen a folytatása, és újabb szituációk lesznek benne. Hát ez azért nem így alakult, egyszerűen csak kicseréltek, tehát hogyha jó, kicsit le is fokozódott, mert most nem, nem egy miniszterasszony lép félre, hanem egy államtitkár asszony, de akkor törvényszerű, hogy ugye hát másak a viszonyok, tehát akkor ő egy ellenzéki fiatalemberrel. Ha a miniszternek férfi volt a titkára, ugye, hát Kern András Koltai Róbert, akkor most nő a titkár. Ha a női titkárnak a papája volt beteg, de most már lehet, hogy végképp összekeverem, nem, neki szerintem a mamája volt beteg, akkor most a papája beteg a mostaninak, és ha annak női ápolója volt, akkor most férfi ápoló van, és így tovább, és ezen túl olyan nagyon nagy változás nincs. Ugye a miniszternél is nehéz volt, amikor újabb és újabb előadásokat láttam, akkor nehéz volt, megszoktam, hogy nem a Koltai, nem a Kern, aki kellett egyébként, tehát ugye többször láttam. Így jártam a Miskolci előadással, vagy akár egy Szatmár Németivel, és most is az elején, hogy Pikali Gerda és Szabó Emília olyan nehéz volt ebbe egy ideig, tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy beletörődnöm, de aztán elkezd működni, mert ez egy tökéletes dramaturgiai szerkezet ez a darab, és hát abszolút Kovács Lehel rendezte egyébként, és elkezd működni minden, ugye szerintem mindenki ismeri a történetet, hát hiszen a miniszter félrelép filmen is sokáig ugye hát a legnézettebb magyar filmnek számított, tehát az Álhullától kezdve, aki föl-föl támad, az összes ilyen szokásos bohózati félreértés, megcsalás, hazugság spirál, ugye, hogy a hazugság, ami már nem is emlékszik pontosan, hogy mit hazudott az előbb, az újabb és újabb hazugságot szül. És hát a könnyedségek dacára azért persze itt óvatatlanul mindig van egy kis politikai áthallás is, ha Miskolcon játsszák, akkor jóval több a színház, hát hogy mondjam, szokásainak megfelelően. Nyilván a József Attilában kevesebb, de azért hát itt is kimondatik azért óhatatlanul az, hogy hát a politikában, és hát ezt az államtitkár asszony is kimondja, hogy hát a politikában bizony hazudnak, és itt is fölmerül azért, hát hogy vett, tehát hogyha kiderül egy ilyen megcsalás, pláne az államtitkár asszonya az ellenzéknek a képviselőjével, hát abba még akár abba még a kormány is belebukhat, és hát akkor ettől aztán félni, meg reszketni kell. Tehát egy kicsit oltatlanul bejön a félelemnek a légköre. A sundámbundámságé az, hogy hát hogy mondjam, a végére pedig, hát ugye persze, mert bohózatról van szó, rosszul nem végződhet, tehát minden happy end lesz, tehát ha az ember belegondol, akkor az is benne van, hogy minden disznóságot tulajdonképpen hát következmények nélkül el lehet követni, és ha még jobban az ember belegondol, ugye van például egy szálloda pincél, hogy mondjam, Horváth Sebestyén Sándor játsza, aki ugye, hát mindent elintéz, tehát minden elintéz az elsikáláshoz, bármit hoz, akár még egy tolószéket is, ha abba akarják tologatni az Álhullát, de mindenért tartja a markát, tehát még ez is benne van bohózati szinten, hogy tulajdonképpen bárki, vagy legalábbis, ha nem is bárki, de hogy jócskán akadnak olyanok, akik hát bármire megvehetők. Nem tudom végigmondani a szereplő gárdát, mert még azért minimum a Lohengrinről szeretnék beszélni. Ami nagyon tetszett nekem az Operaházban, ugye itt volt egy számomra sok tekintetben mélypont Parsifal, amiben hát se a rendezés, se a vezénylés, se semmit olyan nagyot nem szerettem, és akkor most nagyon jó volt látni a Lohengrint, fontos, hogy Rajna Martin vezényelte, aki hát tulajdonképpen egy 30 éves, egy ilyen srác külsejű valaki, és hát úgy vezényel, mint az Isten, és hát ezeket a grandiózus dallamokat hát szétmentek szinte a falak, és mindehez volt egy nemzetközi szereplő gárda, akik hát nagyon ütős énekes az ömük, és hát nagyon benne volt az egész előadásban, Almási Tóth András rendezte, mindaz, amiről a Lohengrin beszél, hogy tulajdonképpen Wagner elképesztő mit tudott az emberi gonoszságról és az aljaságról. Hát ugye tudjuk, hogy ő maga sem volt egy túl jó ember, de hát ezt meg tudta mutatni. Ugye Ortrud Kutasi Judit adta, aki egy román-magyar nemzetközi rangú énekes, hát tulajdonképpen eljátszotta az emberi aljasságnak a megtestesülését, a féltékenységet, a hatalomvágyat, és azt a borzadályt, amire mindezek a tulajdonságok hát késztetik az embert. Miközben hát azért itt óhatatlanul természetesen megjelenik a nagyon mélységes és a gyönyörűséges szerelem is a Lohengrinben, és az is, hogy hát sajnos olyan a környezet, hogy ez ebben a környezetben ez a szerelem nem él meg. És hát ugye fantasztikus dallamok vannak, tehát Wagnerre nem lehet azt mondani, hogy fülbemászó zene, és közben mégis. És közben benne van a ridegség is. A hátborzongatás is. De közben meg mégis bekúszik a halló járatainkba, és szétfeszíti az agyunkat, a lelkünket, és mindez ebben a Lohengrin előadásban bizony kijött, és hát nagyon-nagyon nagy sikere volt méltán. Hát ennyi fért a mai művészbejáróba, aminek vendége Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója volt, a hangpult mögött Horváth Ádám ült, én Bóta Gábor vagyok, a Viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.